A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Hoffer Zoltán, a 4iG informatikai ZRT ipari automatizálási szakértője. Jó estét, szervusz!
Jó estét, szervusz, Laci!
Ugye a legutóbb, mikor itt voltál és beszélgettünk, hát elég sok mindenről, önjáró robotokról, a raktárakban, és hát egyéb ilyen logisztikai kérdésekről, mert ugye azért most itt logisztika hete van a rádióban, és ezzel kapcsolatban majd egy nagyon izgalmas nemzetközi intralogisztikai szakkiállításról is szót ejtünk, amin személyesen is ott voltál, és biztos sok érdekességet láttál, és majd ezzel kapcsolatban még vannak kérdéseim, hogy hol jár most egyébként ez a logisztikai automatizálás, de én nem tudok elmenni amellett, hogy a hírekből nekem úgy tűnik, hogy most a logisztikai ipar sem éli fénykorát, és nehéz levadászni a megrendelőket. Vagy azért még annyira nagy probléma nincsen, csak kicsit lassult ez a történet. Ti hogy tapasztaljátok?
Nagy probléma valóban nincsen, de mi is tapasztaljuk ezt a lassulást, amit nagyon sokan megélnek a piacon. Az érdekesség számomra az az, hogy nem csak az autóiparról beszélhetünk, hogyha lassulásról van szó, hanem lehet ez bármilyen más terület is, tehát csomagolóanyaggal foglalkozás, vagy food and beverage, vagy bármilyen FMCG területet is érintheti ez, élelmiszeripart, elektronikát. Ugye minden mindennel összefügg. Nem olyan régen voltam egy cégnél egy beszélgetésen, akik az autóipartól teljesen független megoldást gyártanak. Természetesen nem fogom őket nevesíteni, de ők egy olyan terméket gyártanak, ami nem feltétlenül kapcsoltam össze az autóiparral. Viszont azért szegről végről mégiscsak kiderült, hogy az a technológia, vagy az a megoldás, amit ők gyártanak, az valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódik magához a gyártási folyamathoz. És mivel maga az autóipar is lassult, így ennél fogva az ő forgalmuk is lassult, bár nem feltétlenül az autóipar lenne az első ötletem, hogy ők mégis kihez kötődnek, hogy őket mi befolyásolja.
Hát a logisztika az mindenképpen ezer szállal kötődik az autóiparhoz, bár csak azért is, mert rengeteg szállítási, raktározási feladat adódik egy autó elkészültéhez, tehát ahhoz, hogy egy autó utána ott legyen a kereskedésben mondjuk, ahhoz azért előtte rengeteg dolgot kell ide-oda szállítgatni, raktározni, just in time meg kell érkezzen a gyártósorra, stb. Hát ezt neked nem kell mondanom, mert sőt, szerintem a hallgatóknak se nagyon, és hát innentől van az, hogy ha a logisztikáról beszélünk, vagy a logisztikához kapcsolódó iparágakról, mert ugye itt a te esetedben, vagy a ti esetetekben, a 4iG esetében erről van szó, hogy a logisztikához kapcsolódó automatizálással foglalkoztok.
Nem csak a logisztikához köthetővel, hanem én mindig erre úgy szoktam hivatkozni, hogy a core automatizálással is foglalkozunk. Itt ebben az esetben a core automatizálás azt a klasszikus gépépítés jelenti, amikor nem csak a logisztikai folyamatot szeretné valaki automatizálni, hanem mondjuk egy olyan általános folyamatot, mint hogy vedd fel innen és tedd le oda, hogy ezeket általában ipari robotkarokkal lehet automatizálni. Úgyhogy nem csak logisztika, hanem összességében ami automatizálás, azzal is próbálunk foglalkozni. Látszik, hogy ez, ahogy eddig is, ez most is egy érdekes terület sokak számára. Érdekes viszont azt látni, hogy vannak olyan folyamatok, amiket egyszerűen nem lehet automatizálni akkor sem, hogyha nagyon-nagyon pontosan megtervezzük ezeket.
Ez melyik iparágban jellemző ez a mondat, amit most mondtál? Tehát ez mondjuk akár a logisztikára is igaz, mert ugye pont a múltkori beszélgetésünkből nekem valami olyasmi jön le, hogy tulajdonképpen egy nagy raktárat, főleg most az AI segítségével, és majd erről később még beszélünk elég sokat, elüzemeltetnek a gépek magukban. Ha van egy jó program benne, van egy csomó okos gép, ugye az mindenképpen kell hozzá, hogy képes legyen döntéseket is hozni, sokszor nem csak alapszinten, de hát mindenképpen maguktól elmennek. Tehát oda nem nagyon kell ember, vagy azért nem árt, ha van a környéken egy-két ember.
Persze, ez a része az igaz, tehát valóban a múltkori beszélgetésünkről erre kitértünk, de volt egy olyan szál is, amikor beszélgettünk arról, hogy még mindig vannak olyan folyamatok, amik olyan finomotoros mozgásokat igényelnek, akár vizuális ellenőrzést, amit mind az egyben egy ilyen önvezető megoldás, amivel mi is foglalkozunk, nem tud teljesíteni. Tehát vannak a csomagolásnak is azok a részei, amiket egész egyszerűen nem csak költséghatékonyabb, de pontosabban is meg lehet oldani emberi munkavégzéssel, mert amikor valamit felveszel valahonnan, akkor te egyből ugye érzed a súlyát, látod, hogy ez hogyan néz ki, és te pontosan tudni fogod, hogy milyen fordításra hova kell azt letenni. Úgyhogy inkább azt mondanám a kérdésedre, hogy vannak olyan folyamatok, amiket lehet is egyszerű automatizálni, de vannak olyanok is, amik csak úgy tűnnek, mintha egyszerűen lehetne automatizálni, de valóságban nagyon-nagyon bonyolult és költségigényes.
Na most ezen a területen mennyire érződik a lassulás? Mert ugye én azt gondolnám, hogy amikor probléma van, akkor ugye költségmegtakarításra van szükség azonnal. Szinte minden áron. Vagy hát logikus keretek között szinte minden áron, és itt nekem mindig az automatizálás ugrik be, mert a munkabér költség az jelenleg az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb részét teszi ki szinte minden iparágban a költségeknek, főleg úgy, hogy ez ugye egy eléggé dinamikus költség, tehát ez sok mindentől függ, elsősorban mondjuk a pénzromlástól, mert akkor ugye a munkaerő is követeli, hogy szeretne többet keresni. Most így reagálnak a szereplők? Tehát azonnal keresik az automatizálási lehetőségeket, vagy mivel ez egyszerre nagy költség, és most éppen szűkös a kassa, azt mondják, hogy hát mi majd csinálunk ilyet, de most nem ez az idő van.
Hogy is mondjam, több faktorból ered az, hogy mi az, amit tapasztalunk a piacon. Alapvetően mindenki megtérülésre koncentrál. Ugye a ROI az szent és sértetetlen. Mindenki azokat a típusú megoldásokat keresi, ami nagyon gyorsan tud megtérülni, és ezzel nagyon sok munkaerőt lehet kiváltani egy automata folyamattal. Viszont amit te is mondtál, jelenleg az a helyzet, hogy a német ipar az nagyon nagy mértékben befolyásolja a hazai iparági szereplőket is. Ennek köszönhetően sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár logikusnak tűnik, hogy sokan menekülnek előre, és most akkor az automatizálás az kell, és akkor próbáljuk meg minél több mozgó tényezőt, itt a mozgó tényező alatt nyilván az emberi tényezőt értem, tehát hogy megpróbálják ők is saját magukat függetlenné tenni a különböző váratlan helyzetek. Ennek ellenére nagyon-nagyon kevés olyan szereplőt ismerünk jelenleg a hazai piacon, aki előre menekülne. Az én szempontomból, vagy az, hogy is mondjam, az én mentalitásom, vagy az én hozzáállásomból az lenne az evidens, hogy ilyenkor húzok bele, és amikor meg látom azt, hogy már picit a gazdaság elkezd beindulni, akkor pont, hogy profitálok abból, hogy nekem már több automata folyamatom van, ami teljesen emberfüggetlen. Viszont ennek ellenére látszik az, hogy általában itt a döntések és a döntéshozás az nem Magyarországon szokott végül bekövetkezni. Tehát amikor egy adott iparági szereplő jóvá hagy egy budgetet, és eldöntik azt, hogy akkor hány millió eurót lehet elkölteni ebben a negyedében, vagy ebben a fél évben, akkor azért ezeknek végül is a döntés az külföldön fog megszületni. És mi is tapasztaljuk azt, hogy sok olyan eset van mostanában, hogy hiába volt már betervezve fejlesztés az idei évre, már most születik egy olyan döntés, hogy egészen 2026-ig elhalasztják ezt a beruházást, mert egész egyszerűen a megtérülés az nem úgy alakul, mint ahogy ezt ők elképzelik. Sajnos ezzel a hiába annak a magyar oldalon nagyon kompetens és jól képzett gyárigazgatók és szakemberek nem tudnak azzal mit kezdeni, hogyha mondjuk Németországban valaki azt a döntés hozza, hogy bebüdzsésztél mondjuk 6 millió eurót, de idén neked csak jó vágyunk kettőt. Uh-huh. Ez sajnos ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni.
Ráadásul ugye Németországban nagy hagyománya van úgy általában a megtakarításnak, tehát ugye egészen más kép gondolkodnak az átlag németek is, mint mondjuk mi, és ugye ez gondolom a vezetőkre még hatványozottan igaz is. A magyar szereplők hogy működnek, vagy vannak-e egyáltalán magyar szereplők, akik mondjuk, mint vevőkör szóba jönnek nálatok?
Olyanokra gondolsz, akik nem egy külföldi.
Így van, hát olyan magyarokra gondolok, hogy a magyar tulajdonú cégek.
Szintiszta a magyar tulajdonú cégek, hogyan működnek ilyen szempontból. Általában ezek a magyar tulajdonú cégek, ezek valamilyen szinten beszállítói egy nagyobb gyárnak. Legyen ez egy, most szándékosan nem akarok nevesíteni nagyobb gyárat, de általában ezek a magyar szereplők, ezek nem közvetlenül az ügyfeleket szolgálják ki, emiatt ők is függnek attól, hogy mi történik egy másik szegletében az országnak. Nekem megmondom őszintén, nincsen tapasztalatom ennyire szintiszta magyar tulajdonú céggel, de ez leginkább annak köszönhető, hogy általában ezek a cégek azért sokkal inkább, még inkább érzékenyebbek az ilyen jellegű anyagi kiadásokra, és valahol ezeket az automatizálási projekteket a végén ki kell fizetni. Én ami változást tapasztalok még ezzel kapcsolatban az, hogy egyre többen nyitnak a finanszírozási lehetőségek felé, amikor nem egy CAPEX jellegű beruházásban tudnak gondolkodni, hanem ezt inkább egy OPEX-ként használják. Ugye itt arra gondolok, hogy havidíjasítani tudjuk a különböző megoldásokat, és látszik, hogy ez a trend, ez egyre inkább jellemző, de azért ebben is a cégek nagyon sokszor meggondolják, hogy akkor végül eldődüljön a startpisztoly, vagy ne történjen semmi, és még kívánjanak esetek 2026-ig.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert hogyha egy havidíjas történetről van szó, akkor az már nagyon jól összemérhető a munkaerőköltséggel, és akkor ott van külön még az, hogy mekkora a fluktuáció. És az a problémás része a dolognak, mert mire végre valakit kiképzek, kiderül, hogy bírjuk egymás szagát, ahogy szokták mondani. Jól működik, de kap egy jobb ajánlatot, már pedig ez most, főleg most, hogy az emberek nagyon érzékenyek a költségeikre, igenis működik. Azt látom, hogy nagyon kevesen maradnak ugyanott, sőt, hát egyébként a munkáltatók is őket igazolják vissza, tegyük hozzá zárójelbe, üzenet a munkáltatóknak, hogy igenis, azzal lehet jobban járni, hogyha az ember vándormadár, mert hogy akkor megbecsülik, ha valaki 20 évig ott van ugyanazon a helyen, azt már nem becsülik meg, mert hiszen az úgyis itt van, marad ez úgyis. Na, szóval zárójel bezárva a kérdés vonatkozik, hogy ez, hogy havidíjban összehasonlítható, ez adja azt, hogy ezt jobban kedvelik az ügyfelek, vagy más?
Ez adja, hogy jobban kedvelik az ügyfelek, viszont ez nagyon érdekes tapasztalat, amit az előbb te is pedzegettél, hogy mennyire alulértékelt az idő. És itt az idő alatt azt értem, hogy pont ez, amit te is mondasz, hogy a betonítás, a munkaruha, a különböző munkabiztonsági feladatoknak az elvégzése, és egyáltalán magának egy gépnek a kezelése, az mennyire alulértékelt. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat nekünk is, hogy általában, amikor megtérülésről beszélgetünk, akkor a megtérülést azt általában mindig emberek számában mérik, és hogy az ő költségük ez mennyi. Viszont az ő költségüknek a kiszámításában nem feltétlenül veszik az ügyfelek azt a, hogy is mondjam, fáradtságot, vagy kellő utánanézést, hogy az adott valakinek a munkabérén kívül milyen egyéb járulékos költségek vannak. És az idő, amennyire fontos egy normál ember szempontjából, annyira, én azt látom, hogy annyira alulértékelt, amikor erőforrásról beszélünk. És ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, pedig hogyha ezeket is egy cégvezető számba venné, hogy tényleg mekkora időráfordítás jelent más már tapasztalt munkavállalók részéről, ugye betanítani az újonnan jött kollégát, ez egy akkora tényező, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon sok automatizálási feladatot kéne, hogy azonnal eldöntsön, és nem pedig annak kéne lenni a szempontnak, hogy mennyi a havi bére valakinek tisztán.
Igen, mert ugye nekem is ez jutott egyből eszembe, hogy addig, amíg elmegy az egyik alacsonyabban képzett munkatárs, mert valahol kapott bruttó 20 ezerrel többet, mert egyébként sokszor ennyiért is lépnek az emberek, akkor vagy a jól képzett, megbízható és nagyon megfizetett munkatársunk végez kínjában olyan munkát, amit nem neki kéne végezni, vagy pedig rosszabbul végzi valaki, szóval sok ilyen dolog van, de ezt már elmondtad. És ugye pont ezek a munkák azok, amelyek jól automatizálhatóak. Egyébként mennyire igaz az, hogy minél egyszerűbb egy munka, annál jobban automatizálható?
Általában, amikor valaki egy bonyolult feladatot szeretne automatizálni, akkor az magasabb költséggel is jár, mint az, ami egy teljesen egyszerű folyamat. Ugye a mi esetünkben én azt látom, hogy általában ezek, amiket korábban is említettem, ezek a fog meg, tedd le ide, tedd le oda típusú feladatok, azok, amik a leginkább foglalkoztatják az iparági szereplőket, és a másik pedig a hagyományos anyagmozgatás. Itt a hagyományos anyagmozgatás azt értem, amikor valaki viszonylag egy hosszú, egy nagy távolságon keresztül szállít valamit valahova, vagy éppen repetitíven pakol valamit. Általában a repetitív folyamatok azok, amikkel viszonylag nagyon gyorsan lehet elérni megtérülést is egy automata megoldás bevezetésével. Ezek viszont egyszerű folyamatok, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy te
jó, én már tovább gondoltam, mert én már ennél egy kicsit bonyolultabbra gondoltam, mert itt van a fejemben az a teljesen automatizált raktár, amiről a múltkor beszéltünk, ahol egymás mellett guruló automaták pakolnak, miközben a rovancsolást éppen egy drón végzi, és a többi, és a többi. Szóval, hogy én már erre gondoltam, hogy itt lehet látni, hogy ezek nagyon bonyolult folyamatok, és ehhez képest nagyon jól elműködnek. Míg te is mondtad, hogy bizonyos egyszerű tárgyak becsomagolása sokszor jobban megéri, ha egy ember csinálja.
Igen, hogyha több dolgot kell vizsgálni rajta. Egyébként ez a drónos téma, erről beszélgettünk múltkor, hogy ezzel egyszer mindenki próbálkozott, hogy majd a drón repül közben körbe a gyárba, és akkor beszkenneli a vonalkódokat, és stb. A valóságban ilyen nincs sehol.
És miért nem? Mi a probléma ezzel?
Az a probléma, ennek alapvetően technológiai problémái vannak. Ez a feladat is, hogyha csak így távolról állsz hozzá az egészhez, akkor ez logikusnak tűnik, hogy repkednek a drónok jobbra-balra. De aztán, amikor elkezded megvizsgálni ezt az egészet például a munkavédelem szempontjából, nagyon nem mindegy, hogy mikor és hol esik a fejedre valami. A másik pedig az, hogy azért ezek ahhoz, hogy legyen egy pontos kódolvasás például, az ahhoz elég sok mindennek kell teljesülnie. Tehát ugyanak a drónnak annak pozícionálnia kell saját magát. Ellenőrizni kell, hogy ez egy 1D, 2D vagy QR kód, utána továbbítani kell az adatot. Hogyha nincsen meg a megfelelő lefedettség, vagy akár nem alakítódott ki egy 5G kampusz már magán a területen, akkor ezzel is probléma lesz. És egész egyszerűen, amikor egy drónt vissza kell küldeni egy másik lokációra, a megfelelően képzett munkaerőnek is kell ott lennie, aki ezt a drónt képes operáltatni.
Na és miatta van szükség a biztonságra, mert ugye őt lehet nagyon gyorsan összetörni.
Így van. Plusz azért általában egy ilyen megoldás bevezetéshez szintén nem 2 forint, és amikor már amúgy is ott van azon a területen egy magas emelésű targonca, és az a kolléga már ott van, és tudja, hogy reflexben hogy mit kell és hogyan lelőni egy kézivonalkodó olvasóval, akkor ez mindig egy egyszerűbb és gyorsabb folyamat lesz a gyártás szempontjából, mint bevezetni egy tök új technológiát. Tehát itt jön ki ez a kettősség, hogy mikor érdemes automatizációval foglalkozni, mert a megtérülés az valóban egy olyan pozitív hozadékot fog hozni, ami nap végén azt fogja jelenteni, hogy mi Ipar 4.0 gyár vagyunk, vagy pedig megmaradunk a régi klasszikus folyamatoknál, amik már jól beváltak, viszont tudjuk, hogy azokra tudunk hagyatkozni. És akkor itt van az a kettő, ami között balanszírozni kell, és itt jövünk mi is be a képbe, hogy próbáljunk olyan technológiákat keresni és kutatni, amivel az ügyfeleink segítségére tudunk válni abban, hogy mi az, amit egyáltalán reálisan érdemes megfontolni, és mi az, ami inkább maradjon csak science fiction.
Mert egyébként minden beszélgetés itt kezdődik, hogy legyenek drónok, meg nem tudom, és aztán amikor kiderül, hogy ez mennyibe kerül, és hogy milyen problémákat vet fel, akkor jó lesz, akkor Józsi bácsi kap még egy modernebb targoncát, és el leszünk vele még egy pár évig.
Nem, a drónos téma az gyakorlatilag sosem erül fel. Az egyáltalán nem kategória. Tehát inkább még mindig a sokkal egyszerűbb megoldások felől közelítünk, de inkább arra szoktunk fókuszálni, hogy mi a feladat. És hogyha az ügyfél jól meg tudja határozni, mi a feladat, nem kell neki ezt pontosan specifikálnia, de hogyha már el tudja mondani, hogy mi a feladat, akkor utána arra mi elkezdjük a saját tapasztalatunkból fakadó megoldásokat kutatni, és vagy megpróbálunk összehozni egy megoldáscsomagot az ő számukra.
Na most, még van itt egy kis időnk a szünetig, és akkor nem csapnék bele a jövő kutatásába és a már most bemutatott új megoldásokba, amelyeket nagy nemzetközi vásárokon és szakkiállításokon mutogatnak, nagy büszkén a gyártók, sokszor csak a fejlesztés 1.0-es fázisában, a jövőt, meg hát ilyen prototípusokkal. A magyar valóságról beszéljünk egy pár szót. Jelen pillanatban, ha létezik ilyen, hogy az átlag logisztikai központ, az átlag logisztikai központokban. Hol tart most az automatizálás? Tehát még az esetek 90%-ában egy-két önjáró targonca, és egyébként jól használható, de ember irányított a gépek. Ez az átlag?
Ez az átlag, de azért, hogy is mondjam, az átlagot, azt inkább itt is kicsit ilyen feltételekkel tudnám csak kezelni. Ami érdekes, hogy a trend az megvan abban az irányban, hogy szeretnének egyre többen olyan automata megoldásokban gondolkodni, ami a hagyományos megoldásokat ki tudja váltani, és ezek közé tartozik például a teljesen automata raktáraknak a bevezetése. Én azt láttam, hogy ez is most egy felfutásban van, tehát itt nem a földfelszíni A-ból B-be történő anyagmozgatásra gondolok, hanem amikor egy komplett polcrendszer van automatizálva, ebben most nagyon sokan elkezdtek egyébként nyitni, ugye itt többfajta technológia van, többfajta megközelítés, hogy ki mit választ. Leginkább azért fordulnak az ilyen megoldások felé ezek a különböző cégek, mert vagy limitáltak egyáltalán a helyjel kapcsolatos követelményekben, vagy pedig szeretnének gyorsítani a folyamataikon. És általában ez a kettőség szokta azt eredményezni, hogy elindulnak olyan irányba, amikor teljesen automata robotok mozgatják a ládákat egy polcrendszeren belül. Ez mindenképpen egy olyan dolog szerintem, ami egyre inkább most felfutó trendben van.
És ezekben az automatizált rendszerekben már ki is váltották a drónt, mint egy újabb szereplőt, hiszen ezek most nevezzük egyszerűen automata villástargoncák mondjuk, amikor mennek, ők megemelkednek, arra már rátenni egy érzékelőt, az már semmiből nem áll, ezért nem kell külön egy drónt venni.
Persze. Ráadásul ezek a technológiák, amikor automata raktárról beszélünk, ott már igazából targonca sincs. Tehát ott úgy képzeld el ezeket a rendszereket, mint hogyha ilyen pókok szaladgálnak a falon, és ezek a pókok azok, amik leteszik megfelelő helyre, különböző lokációkra a ládát. Itt is vannak nyilván különböző paraméterek, amiket vizsgálni kell. Sokszor találkozunk mi is ilyen megoldásokkal, vagyis hogy inkább elvárásokkal, meg kívánalmakkal, és ez például nem science fiction, tehát ez az abszolút egy reálisan megvalósítható megoldás, ellentétben a repkedő drónokkal.
Mert hogy ahogy így mondtad, hogy ez hogy működik, itt igazából, ha a nulláról valaki elkezd egy ilyet betölteni, onnantól kezdve emlékezik a rendszer arra, hogy mi van ott.
Persze.
Mit vittek ki, mit hoztak be, nem tudom mit, tehát innentől kezdve nem kell fél évente leolvasni azt, hogy mi van ott azon a helyen, mert hiszen ő tudja, hogy mi van ott.
Így van. És mondom, ez is egy olyan dolog, hogy különböző metodikák vannak, de maga a végeredmény, és hogy a technológia az mit csinál, az igazából azonos, csak maga a műszaki körülmények, hogy ez hogyan valósítódik meg, ebben vannak eltérések. Úgyhogy ez is egy érdekes irány szerintem, hogy ebben egyre inkább elmozdulunk ebbe az irányba. Viszont ezzel is az a probléma, hogyha valami, akkor ez aztán tényleg egy nagyon-nagyon költségigényes fejlesztés. Tehát itt több millió euróról beszélgetünk, amikor egy ilyen jellegű beruházásról van szó.
És most nem ennek van itt az ideje, hogy én a szavaidból kivettem, legalábbis a legtöbb megrendelő fejében.
Én azt látom, hogy most jelenleg mindenki kivár. Tehát szerintem ezzel nem fogok nagy újdonságot elmondani a hallgatóknak se, hogy jelenleg most tényleg az a helyzet, hogy mi is látjuk, hogy a különböző döntési folyamatok azok egyre inkább elnyúlnak. Nem arról van szó, hogy nem kell, hanem arról van szó, hogy húzzák a kéziféket, és mindenki inkább kivár. Most egy nagyon nagy kivárás van. Nagyon-nagyon kevés olyan magyar céget ismerek, aki nem kivár, hanem előre menekül, és a fejlesztésbe menekül. Viszont a jó hír az, hogy azért vannak ilyenek, és akik szerintem ezt teszik, azok jó döntést hoznak olyan szempontból, hogy ők most fektetnek be a jövőbe, amikor a konkurencia picit így, hogy is mondjam, egy helybe toporog, amire már látni fogjuk a fényt az alagút végén. Én abban bízom egyébként, hogy ez az idei év második felére várható, akkor ők sokkal jobb helyzetben lesznek, amikor egy hirtelen megnövekvő igényre kell nekik válaszolniuk.
Ráadásul, hogyha ők még a folyamat közben is lesznek, ők már egy munkafolyamatban lesznek, nem pedig sorban állnak majd a hirtelen növekvő megrendelések során. Tehát akkor ugye ott is sorolódnak az ügyfelek, attól függően, hogy mikor álltak be a sorba.
Persze. Hát ez tényleg, ezt mi is tapasztaljuk, hogy amikor elindul egyáltalán a fejvakarás, hogy hú, akkor nekünk kell valami, az már késő. Mert akkor hirtelen lesz ott egy fél éves lemaradás, egy fél év az minimum kell ahhoz, hogy a dizájn elkészüljön, hogy elkezdjünk egyáltalán beszélgetni a szerződéses paraméterekről, hogy milyen rendelkezésre állással valósulja meg az egész, és persze a folyamat legvégén pedig bejön az általam leginkább kedvelt terület, amikor a beszerzőkkel megindul a harc, ugye, hogy akkor mennyit engedünk a feléből.
Aha, az egy izgalmas beszélgetés.
Hát ezt imádjuk, igen, az a legjobb rész.
Akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Hoffer Zoltánnal, a 4iG informatikai ZRT ipari automatizálási szakértőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.